Sok szeretettel köszöntöm a nézőket és a hallgatókat a szakmai ártalom 12. adásában. Ezúttal vízgazdálkodás lesz a téma. Azt gondolom, hogy nem meglepő a témaválasztás. Én Hamanyal Gábor vagyok, a BSF Agrodivíziának marketingvezetője, és itt szeretném bemutatni beszélgető partnereimet, dr. Feldman Zsoltot, a mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkárt, Asztalos Gábor, Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság projektvezetője, és Petőházi Tamás itt mellettem, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat erre a beszélgetésre. Az volt a célunk, hogy a termelő, gazdálkodó kollégáknak olyan aktuális információkat tudjunk adni, amivel ők is tudnak tervezni a jövőre nézve. Adunk egy összképet, hogy hogy áll ma a vízgazdálkodás Magyarországon, és mire lehet számítani a jövőben. Zsolt, először hozzá szeretnék fordulni, hogy mik az országos tapasztalatok, hogyan alakultak a termések és a termés átlagok?
Ha visszatekintünk még a nyári aratási időszakra, akkor arra emlékszünk, hogy nagyjából 20-25%-kal csökkentek a betakarított volumenek ugye a kalászosokból. Végül 3,9 millió tonna búzánk termett, valahol a 1,4 millió tonna őszi árpa, és bizony, tehát ezek a hozamok, búza esetében ez a 4 tonna körüli, az árpa esetében a 4,5 tonna körüli hektáronkénti hozam, az bizony már jelentősen magánviselte az előtte lévő csapadékhiányos száraz időszaknak a nyomát. És hát ahogy jöttünk előre most az ősz felé, hát ezek az eredmények sokkal kevésbé voltak már szépek még ehhez képest is, akár a kukorica, akár a napraforgó, aminek most szemtanúi voltunk az őszi betakarításnál.
Köszönöm szépen. Tamás, esetleg akár napraforgó kukorica fronton tudod-e folytatni?
Igen, sajnos az aratás időszakban még úgy nézett ki, hogy Dunántúl rendben van, és a Dunántúl meg fogja oldani azt a problémáinkat, hogy az őszi kapásos növények tekintetében nem lesz akkora probléma, mint amit végül is lett. Sajnos egy hónap alatt a Dunántúlon is lecsökkent a talajvízszint, nem volt csapadék, és megégtek a kapás növények. Ennek következtében most vagyunk még a betakarításban, az őszi betakarítás munkacsúcsában. Így előzetesen azt látjuk ilyen 40-50% körüli betakarításnál, olyan 3,1-3,2 tonna kukoricánál tartunk most átlagban. De ugye hagyj jegyezzem már meg azt is, hogy úgy látjuk, hogy egy 200.000 hektárról nem fogunk tudni betakarítani, viszont azt is látni kell, hogy a Nyugat-Dunántúlon egy 70-80 ezer hektár van olyan kukorica állományunk még itt az országban, ahol a 7-80 tonnás átlagok javítani fogják azért az ország a mostani átlagot. Napraforgó tekintetében majdnem kész vagyunk. Eddig egy nagyon büszke ország voltunk a napraforgó termesztésben. Magyarországon volt az az egyetlen ország, aki országos átlagban 3 tonna vagy 3 tonna körüli átlagot el tudták érni. A többi országban is régiók vagy kistérségek elérték ezt a 3 tonnás átlagot, de sajnos ez itt nálunk most lefeleződött. Tehát ilyen 1,6 körüli átlaggal fog zárni a napraforgónak a betakarítási átlaga, úgyhogy nagyon szomorúak vagyunk ennek a tekintetében.
Köszönöm szépen, Tamás. Gábor, hozzád fordulok, hogy a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság esetében hogyan néznek ki az eredmények idén?
Kétfelé osztanám az eredményeket. Az őszi kalászosok esetében húzhatjuk ki inkább magunkat annak tekintetében, hogy nagyjából 1400 hektár vetésterületből a sok évi átlag, ami olyan 7-7,5 tonna, ahhoz képest 6,2-6,5 tonnás átlagot állítottunk elő akár kommersz, akár vetőmag őszi kalászosokban. A tavaszi vetésűek azok sokkal nagyobb problémával küzdöttek, mint ahogy ismert is mindenki számára. Talán a napraforgó volt az, ami úgy, ahogy tartotta magát, az egy nagyjából 20%-kal termett kevesebbet a sok éves átlagnál. Ha számokat akarok mondani, akkor az a 3,5 tonna sok éves átlaghoz képest 2,67 tonna lett a termés átlagunk. A kukorica az nagyon problémás lett, a takarmány kukorica az nagyjából 200 hektár takarítottunk be a 700-ból, tehát 500 hektár az, ami le lett silózva vagy szárzúzva, mert ugye betakarításra értékelhetetlen volt, és ötöde lett nagyjából az a megmaradt pár száz hektár is a sok éves átlagnak, 2,2-2,5 tonna per hektár. A szója is maga alatt teljesített abszolút, tehát épp hogy az egy tonnát elérte a termés átlag, ami harmada mondjuk a több éves termelési átlagunknak.
Hát ezek drámai eredmények, azt gondolom, hogy ezt kijelenthetjük. Maradok egy picit nálad, Gábor, mert nálatok pedig öntözés is van, és amellett ezek az eredmények. Úgyhogy ezzel egy picit kanyarodjunk át erre a témára, hogy ez hogyan lehet, és hogy öntözött körülmények között is ilyen drasztikus a végeredmény.
Ez így van, hogy nálunk nagy számú terület öntözhető, ugyanakkor a teljes képhez hozzátartozik, hogy nálunk a hibrid kukorica vetőmag előállítás az, ami igazából öntözés alatt van. Az egy historikusan 2200-2400-500 hektáron termelt növényünk. Erre van berendezkedve az öntözésünk is, tehát az imént említett átlagok a többi növény tekintetében ezek nem öntözött körülmények között születtek, hiszen gyakorlatilag csak a hibrid kukoricát öntözzük. Ott elmondhatom azt, hogy nagyjából 50%-os termés átlagot takarítottunk be az elvárthoz képest, ami biztos, hogy az öntözésnek köszönhető, hogy egyáltalán az 50%-ot elértük, hiszen eleve beltenyésztett vonalakról beszélünk a hibrid kukorica előállításban, nem is ugye már az áru kukoricáról, tehát egy jóval érzékenyebb környezeti tényezőknek kitettebb növény esetében még kisebb termést lehetett volna elvárni öntözés nélkül, ha csak hozzá hasonlítjuk a takarmány kukorica átlagunkhoz, ami ötöde lett az elvártnak, ahhoz képest mondjuk a hibrid kukorica a fele lett. Tehát mondhatjuk azt, hogy egy tűzoltó jelleggel sikerült legalább a fél termés átlagát az elvártnak megtermelni öntözés alatt.
Köszönöm szépen. Zsolt, hozzád fordulok, hogy néz ki országos szinten az öntözés? Ma mekkora területet tudunk öntözni Magyarországon, és mik a célok ezzel kapcsolatban a jövőre nézve?
Érdekes 2021-es adatok vannak, ugye, ami végleges, és van 200 000 hektár, ami vízjogengedélyes terület. Ebből a tavalyi évben, amely azért szintén száraznak volt tekintető, hiszen azért azt, ha nem is volt annyira súlyos, mint az idei év, de azért nagyon komoly, emlékezzünk a kukoricának a végén a 6 millió tonnájára. Tavaly 85 000 hektáron öntöztek a szolgáltatott adatok alapján a gazdálkodók, ami, hát ha azt tekintjük, hogy van mondjuk szántóföldi növénytermesztésben több mint 3,5 millió hektárunk, akkor az arány az szerintem viszonylag jól érzékelhető belőle. Úgyhogy van egy ilyen ellentmondás magában abban még egyszer, hogy van egy 200 000 hektáros engedélyezett terület, abból még egy aszályos évben is mindösszesen kevesebb, mint a felét öntözték a gazdálkodók. És igazából most készült egy koncepció, ami különböző öntözésfejlesztést, árazófejlesztést és minden más kapcsolódó fejlesztést, ha egybe vesszük, akkor ezt próbálnám meg lényegében a következő időszakban, egy 2030-ig ezt a 350 000 hektárra felvinni az öntözhető területeknek a nagyságát, és szerintem ez fontos dolog, hogy mindig különböztessük meg az öntözhetőt és a ténylegesen öntözöttet, mert az évtől, gazdálkodótól, sok mindentől függ, kultúrától, hogy éppen mi az, ami ténylegesen öntöznek. De hogy ez uniós szinten alacsony, azt is hozzá kell tenni. Azt is tegyük hozzá, hogy ebben a tekintetben ma az Európai Unió kifejezetten, vagy a tisztségviselői, ha úgy tetszik, a brüsszeli tisztségviselői kifejezetten öntözés ellenesek. Tehát, hogy ezt ma már, amikor agrártámogatásokat vagy öntözésvesztésről beszélgetünk, igazából nem számolhatunk érdemben, ha úgy tetszik, uniós segítséggel, tehát magunkra vagyunk utalva. És ez fontos tisztába tenni, hogy amikor ezeket az arányokat nézegetjük, hogy mondjuk ezt a 80-as, 90-es években, lehet, hogy meg a 2000-es években is, amikor mondjuk a spanyolok, olaszok a maguk öntöző rendszereit megcsinálták, akkor egy, mondjuk azt, hogy egy támogató kinézetben csinálták ezt. Mi pedig úgy érkeztünk ide, hogy ez a típusú támogató környezet nincs, sőt inkább ellenséges. Tehát minden a víz megtartástól szól, ami nagyon fontos, de most jelen pillanatban inkább kidobnák a gyereket is a fürdővízzel együtt, csak hogy a vizes analógiánál maradjak.
Értem. Köszönöm szépen. Picit vissza hozzád, Gábor, hogy nektek mik a tapasztalatok az öntözéssel, hogy hogyan működik ez a ti területeteken, milyen kihívásokkal szembesültek?
Földrajzi elhelyezkedés miatt is nagy kihívással szembesülünk annak tekintetében, hogy mi a Maros folyóból kapjuk az öntöző vízmennyiségünket, ami egy gyakorlatilag 30 kilométeres úton keresztül jut el a vízkivételi ponttól a területünknek a széléig. Tehát nagyon hosszú utat tesz már meg a víz, kétnapos utat, amíg odaér. Az idei évben egyértelműen krízishelyzet volt abból a szempontból, hogy a folyónak az alacsony vízállása miatt az érintett vízügyi igazgatóság nem is tudott elég mennyiségű vizet eljuttatni számunkra. Tehát bizony voltak olyan pontok a nyár folyamán, amikor el kell dönteni, hogy melyik újunkba harapjunk annak tekintetében, hogy melyik hibrid kukoricatáblát öntözzük, illetve melyiket nem. Valamint speciális azért a területünk abból a szempontból, hogy maga a ménesbirtoknak a belső területe is, azon is legalább 30-35 kilométeres csatorna hálózat van, tehát ez egy viszonylag extrém helyzet. Mondhatjuk azt, hogy egy vízigényt leadunk, mondjuk egy hétfői napon, akkor az a víz lehet, hogy csak csütörtökön ér oda arra a területre, mondjuk a belső területünk legvégére, amit öntözni szeretnénk, tehát iszonyatos idő eltérés is van ebben. Mondhatom azt, hogy tudnánk sokkal többet is öntözni. Most zajlik egy öntözésberuházás is, aminek köszönhetően hatékonyságot is tudunk majd növelni, talán a műsor részeként majd később még ez szóba kerül, de nagyon fontos téma a hatékonyságnak a kérdése, illetve az, hogy azok a gazdaságok, akik tudnak öntözni, és itt nem csak magunkról, hanem akár kisebb gazdaságokról is beszélek, hogy legyen elég vízük akkor, amikor öntözésre kerülne sor.
Lehet, hogy ez a vízhiány az oka annak, hogy a 200.000 hektárból csak 85.000-et öntöznek, vagy itt más megfontolások is lehetnek? Tamás, nem tudom, hogy esetleg tud.
Ha kicsit visszamehetek, én a 90-es évek közepén kezdtem a pályafutásomat, ugye az több mint 25 év, és kevesebb, mint 30, és abban az időben az a mondás járta, hogy akkor van jó kalászos termés Magyarországon, ha tavasszal van egy 300.000 hektárnyi belvíz, és akkor jó termés lesz mindenhol. Ugye ebből a 90-es évek, 2000-es évek elejétől fordultunk át, azt mondom, 20 év alatt arra, hogy már jóformán a akkor képített belvíz csatorna rendszernek most más lenne a feladata, ha alkalmas lenne rá. Úgyhogy nagyon nagy és nagyon gyors változás ez ahhoz, mint ahhoz, amihez hozzá voltunk szokva.
De hogy az, hogy miért nem használják ki a lehetőséget a termelőt? Tehát van 2000 hektár, ahol lehetne öntözni, de mégiscsak 85.000-en teszik meg.
Oké, egy kis közgazdaságtani dolgot hagyd mondjak erre. Ugye három költség van az öntözése, van egy horrorisztikus beruházási költsége, van egy minden évben a gazdaságot valamilyen módon érintő amortizációs költség ennek a beruházásnak, amit vagy tudnak kezelni, vagy nem. És a másik dolog, hogyha van víz, akkor meg az öntöző víznek a költsége, ami mondjuk, hogyha azt mondom, hogy egy optimális évben egy jó kukoricát szeretnék csinálni, és azt öntözni tudom, annak a 100-150 ezer forint hektáronként a költsége egy hektár. Tehát ugye ezt mindenkinek el kell gondolkodni ezen, hogyha mondjuk 30, 100, 150-300 hektárt próbál öntözni, hogy milyen költség az, és hogy egyáltalán az ő vállalkozása ebbe részt tud-e venni. Tehát olyan magas költségek ezek, amik úgy nagyon elgondolkoztatják és visszatartják a termelőket. Ugye abban a szemszögből is nézzük ezt meg, hogy azért egy előregedő termelői társadalomban élünk, és ugye már 65-70 éves kora körül már az emberek zöme nagy beruházásokban nem szokott kezdeni.
Értem. Jó, köszönöm szépen. Még egy picit visszakanyarodnék a Nemzeti Ménes birtokhoz és az ott jelentkező kihívásokhoz. Említetted, Gábor, hogy most új beruházások vannak folyamatban, hogy az öntözés hatékonysága javuljon. Erről mesélnél még egy kicsit?
Igen, számokkal foglalnám össze, ha ez így megfelelő. Az elmúlt években nagyságrendileg egy időszak alatt, vagy egy időben 2300-2500 hektárt tudtunk öntözni. Ez a mostani modernizációnak köszönhetően, amiben szivattyútelepek, nyomóvezetékek, csatorna kialakításoknak köszönhetően meg tudjuk a hatékonyságát növelni a már bent, a területünkön bent lévő víz elosztásának. A 2300-ról ez 3700 hektára fölmegy az a terület, amit egy időben fogunk tudni öntözni, illetve maga az öntözhető területek nagysága is a center pivot és lineárok által fedett területek esetében az eddigi 4000 hektárról egy 5500 hektára növekszik az a terület, ami öntözésre be lesz rendezkedve. További hatékonyságot növeli az, hogy a korábbi években használt általunk kicsit kevésbé hatékonynak vélt tömlős, lineár, illetve dobos öntözési módszereket, azokat elhagyjuk, és egy jóval könnyebben kezelhető és üzemeltethető rendszert építünk föl. Ez mindenképpen a hatékonyságnak a része. Vannak még kiegészítő fejlesztések is, amik a hatékonyságot tudják növelni. Nem biztos, hogy ez pont ehhez a topikhoz tartozik, de akár drónok, akár műholdképek alapján is képesek vagyunk értékelni például az öntözésnek a minőségét, megállapítani azt, hogy egy berendezés például hibásan nem elég vizet öntöz ki, és az ugye az elkészült képeken látszik, hogy nem olyan a minősége bizonyos területen belül az öntözésnek, könnyebben tudunk rá reagálni, illetve dolgozunk külső és szakértő kollégákkal egy olyan szoftver megoldáson, ami képes lesz reményeink szerint priorizálni és prediktíven, mondjuk úgy, hogy adatok alapján megmondani nekünk azt, hogy melyik táblánkra, mikor és mennyi vízre lesz szükség öntözés szempontjából, és így sokkal pontosabb adatalapú öntözés szervezést tudunk a jövőben megoldani, ami abszolút a növény igényeit kell, hogy kiszolgálja. Nyilván ezek az adatokban benne lesznek időjárás előrejelzési adatok, a növény fenológiájához kötött vízigény, a talaj nedvesség tartalma, illetve maga a rendelkezésre álló víz mennyiségével fog tudni kalkulálni a rendszer, illetve előre megmondani azt, hogy egy-két napra mennyi vízre lesz szükség az egész Ménes birtok területén, és ezzel összességében egy jóval hatékonyabb öntözést fogunk tudni elérni, ami azért is fontos, és ez talán egy nagyon érdekes szám mindenki számára, hogy az utóbbi években 22%-54%-os hatékonysággal öntöztünk abból a szempontból, hogy a területünkre beérkező víz mennyiségének, amit kifizettünk, annak 22 egyik évben, másik évben mondjuk a legmagasabb szám pedig 54%-át öntöztük ki. És ez a mai világban egy nagyon nem hatékony megoldás. A fennmaradó rész elszivárgott, elpárolgott, átfolyt a rendszerünkön, ami egy részben nyilván nem rossz, mert ha elszivárog a talajba, azért az ott marad a területünkön, ha elpárolog, akkor is talán ott párásítja a mikroklímát, de mégsem akkor is úgy hasznosul, mint ahogy mi szeretnénk. Tehát ez egy rendkívül fontos lépés, hogy az öntözővíz hatékony felhasználásán javítsunk, mert egy ekkora gazdaságban ezek súlyos, hát 10, de inkább 100 millióknak a kérdése, hogy mennyire hatékony az öntözés.
Jó, tehát akkor itt is a digitalizáció az egy meghatározó elem lesz, mint a mezőgazdaság számos más területén is, hogy sokkal pontosabban előrejelezzük az igényeket.
Ez a cél, így van.
Hogy szóljak már ezt hozzá, hogy ugye ami idén történt, az bízunk benne, hogy nem fog megint ismétlődni már a következő 100 évben, de a legkritikusabb probléma két dolog. Az egyik az, hogy a folyóink, belépő folyóink vízhozama rettentően lecsökkent, a másik az, hogy a talajvízszint is lecsökkent, és ezek az elszivárgások kvázi kárba vesztek, mert ugye a csatornák nem voltak tele, mert ha tele lettek volna a csatornák, akkor ezek a vízszintet magasabban tartották volna a területeken, és az öntözés addig volt hatékony, amíg a gyökérzónán az a csak kis öntöző víz át nem szivárgott, utána megint hatékonytalanná vált.
Köszönöm szépen ezt a gondolatot, Tamás, és akkor ezzel kanyarodjunk is rá arra, hogy ugye a vízgazdálkodás az egy sokkal komplexebb kérdés, mint az öntözés. Viszont, ahogy te is mondod, az lenne az igazi megoldás, hogy a talajok megfelelően fel lennének töltve vízzel, és akkor eleve kevesebb öntözésre is lenne szükség, és maga az öntözési hatékonyság is automatikusan javulna. És akkor említetted, hogy kevesebb a víz, ami befolyik Magyarországra, mint ami kimegy. Ha jól tudom, 200 évvel ezelőtt kezdődött Magyarországon a folyószabályozás, akkor azt a problémát akarta kezelni, hogy több volt a befolyó víz, mint a kimenő, tehát hogy el kellett tüntetni a vizet úgymond az ország területéről. Már ez megfordult, és pontosan az lenne a feladat, hogy hogyan jön be több víz, mint ami kimegy, és hogyan őrizzük meg azt a keveset, ami bejött. És Zsolt, itt akkor hozzád szeretnék fordulni, mert említetted a beszélgetésünk elején, hogy kaptál számadatokat arra vonatkozólag, hogy hogyan alakult az elmúlt években, évtizedekben Magyarország vízellátottsága.
Igen, ez egy rendkívül érdekes kérdés, és pont mondjuk a Maros, amiről beszélgetünk, ez egy jó példája, mert szoktunk arról beszélgetni, hogy megnőtt az átlag hőmérséklet. Ez az elmúlt 40 évben, az én életem alatt, nem tudom, 1,4-1,8 Celsius fokkal nőtt a magyarországi átlag hőmérséklet, attól függ, hogy melyik részén vagyunk az országnak, egy kis országnál is lehet több tized Celsius fokos különbség, és akkor meg arról is szoktunk beszélgetni, hogy igen, ez majd egyébként 2050-re még másfél Celsius fokot még emelkedni fog, tehát hogy ebbe az irányba haladunk. És arról viszont tényleg keveset beszélgetünk, amit Tamás kezdett el pedzegetni, hogy akkor, amikor felszíni vízből történik a hazai öntözés 90%-a, mondjuk összességében, akkor, és ebben, mivel egy medence közepén lévő ország vagyunk, lényegében a vizeink döntő többségét azt valahol a határon túlról kapjuk, most túl azon a 5-600 mm átlagos csapadék, ami leesik az ország területén. És akkor ebben, igen, ez egy klasszikussá vált idézet, hogy több folyik be, pontosabban többet engedünk ki, mint amennyi befolyik. Ugye nekem van egy számom, azt közben itt megnéztem, hogy megkérdezitek melyik évben, de mondjuk 111,5 köbkilométer víz befolyt, és 117,5 az, amely lényegében pedig kiment, és akkor ebből még volt tehát a végén vagy 4,5 kilométer mondjuk, ami még, van még más mínusz plusz is, de a végén körülbelül amivel úgymond többet veszítünk. És nagyon érdekes, és ezt ha engeditek, akkor még innen kicsit puskázok, de hogy amit figyelembe kell vennünk, hogy alapvetően egy nagyon jelentős csapadékcsökkenés történt azokon a vízgyűjtőkön is, amelyekből ezeket a folyóvizeket kapjuk. És van egy számsor, ami lényegében az 1951-től 2010-ig tartó 60 évet, és a 2010-es évek évtizedét veti össze, hogy a vízhozamok hogyan változtak a főbb folyóinkon. És ebből a szempontból, és van ennek egy olyan összevetése, amely egész évre átlagos vízhozamot néz meg a kritikus mondjuk augusztusi időszakot, ami mondjuk az idei évben is kritikus volt. És akkor az látszik, hogy nagyon az egész évet nézem, hogy a Tisza vízgyűjtő területén lényegében egy 20%-os átlagos hozamcsökkenés volt, mondjuk ez a Duna meg a Dráva esetében meg egy 10%-os. És ha megnézem a kritikus augusztust, például a Tisza esetében, Tiszabecsnél, amikor belép a folyó az országba, akkor ebben az 50 év és 10 év összevetésében 50%-os vízhozam csökkenés volt. Most a Maros esetében ott pedig egy összességében átlagosan egy 30%-os vízhozam csökkenés van. Tehát, hogy ezek nagyon komoly számok, és pont a kritikus időszakban válik ez rendkívül érdekessé, úgyhogy ezért is fontos egyik oldalon, hogy vajon hogyan lehet azt a meglévő vizet minél hatékonyabban felhasználni. Hát idei évben, ha visszaemlékeztek, akkor a vízügyi igazgatóságok azt voltak kénytelenek csinálni, hogy leültek a termelőkkel, és ami még volt vízhozam, arról, ha úgy tetszik, megegyezést próbáltak helyben elérni, hogy te most 6-tól 7-ig öntözöl, te 7-től 8-ig, mert hogy egyszerre az adott vízkivételi pontnál nem volt megfelelő mennyiségű víz. Tehát ez egy rendkívül kényes kérdésé fog válni, hogy ezek a eddig úgy adottságnak tekintett víz, felszíni vízkészletek, ezek nem feltétlenül jelentenek adottságot, sőt, kritikus időszakban nincsenek. Hát,
Bocsánat, és erre csinálja egy 20-30 éves megtérüléses beruházást.
Uh-huh. Tehát hát, és akkor, de innentől kezdve pedig jön az a kérdés a vízgazdálkodásban, hogy hogyan tartod meg a vizet. És akkor ugye megint más egy síkvidék, mert megint más egy dombvidék. Mert hogy síkvidéken, hát elég drága mulatság, csak úgy ilyen olyan tározókat építeni, ami vagyis öntözésre alkalmas állapotban tartja meg a vizet. Mert ha csak ilyen sekély pisztestet alakítasz ki, hát az öntözésre lehet, hogy minőségét tekintve egy idő nem is lesz alkalmas a kritikus időszakban. Tehát, hogy innentől kezdve tározók esetében, mondjuk az alföldi területeken medertározás, mint ami egyáltalán reálisan és észszerűen számításba jött, mert persze holtágok feltöltése és sok minden más is lehet, de hogy alapvetően medertározás. Ugye meglévő folyókban, vagy arra alkalmas főművekben víztározás kérdésköre. És akkor itt akkor jön ugye az a kérdés, hogy hogyan fogunk vizet mederben tározni, az meg kell fogni a vizet. És akkor jönnek olyan kritikus kérdések, fenékküszöb, duzzasztás, tehát hogy mindaz, amivel megfogod a vizet, hogy egyáltalán megtartsd az ideérkező csapadékvizet. Tehát, hogy... És ez egy valóban teljesen más, és visszakanyarodva az alapfelvetése, de azért ez egy nagyon más dolog, mint amikor az a dolog, hogy az a feladat, hogy belvízcsatornákon keresztül minél gyorsabban elvezesd a vizet. És az idejében van is most egy több megyei kamara végzi a vízügyi igazgatóságokkal közösen egy olyan egyeztetést, hogy egyáltalán melyek azok a meglévő csatorna szakaszok, vagy csatornák, főművek, amelyek egyébként most a vízvisszatartásra szakmailag is, műszakilag is olyan állapotban vannak, hogy azok felhasználhatóak, és nem az van, és alapvetően olyan megközelítésben, hogy ráadásul belvíz ne okozzanak majd adott esetben a tél végén belvíz kockázatot. Tehát, hogy ez egy nagyon nehéz kérdésével, de a medertározás válik úgy gondolom a legfontosabb vízmegtartó technológiai elemévé lényegében a következő időszakban az alföldi területeken legalábbis a magyar agráriumnak, amivel még egyszer az alacsonyabb leeső mennyiséget, vagy nem kiegyenlített módon leeső csapadékmennyiséget, és a folyókból hektikusabban érkező vízmennyiséget meg lehet tartani.
Jó, köszönöm szépen. Ez abszolút egybecseng azzal, hogy mi is végeztünk egy kis kutatómunkát, és megnéztük, hogy Magyarországon melyek azok a területek, amelyek belvízzel sújtottak általában, melyek azok a területek, amelyek árvízzel sújtottak, és melyek azok, ahol a legnagyobb mértékben jelentkezik az asszály. És hogyha ezeket a szinteket egymásra tesszük, akkor az rajzolódik ki, hogy ez érdekes módon ugyanaz a terület, tipikusan az Alföldnek a java része, és akkor itt van a kihívás, amit Zsolt említettél, hogy ezen a sík területen kell megtartani a vizet. Logikusan jönne az embernek a gondolat, hogy hát van 40 ezer kilométeres csatornahálózatunk, hogy ez nem használható erre, illetőleg amik egyébként is belvizes területek, ott, mivel ugye úgy is van a talajnak természetes vízzáró rétege, ott nem lehet-e valamilyen formában tárolókat kialakítani, hogy megtartsuk a vizet?
Hát erre mondom azt, hogy alapvetően a meglévő az Országos Vízügyi Főigazgatóság ilyen négy elemből álló programot, vagy szakmai tervet azt kidolgozott, hogy hiszen még egyszer, ugye vannak, most is vannak, ugye mondjuk árvíztározók vannak, és tudjátok, a Tisza mentén építettek néhányat, viszonylag ritkán kell használni, meg ami egyik oldalon szerencse, de másrészt nem is hasznosítható ilyen szempontból agrárium számára. De hogy ennek az lett a vég, hogy most is vannak tározókapacitások, néhány millió köbmétert azzal is lehet növelni, limitáltan lehet újakat kialakítani, megvannak a potenciális területei, de alapvetően hát ahogy a nagy víztömeg az Alföldön, a Kiskörénél, Tiszalöknél, tehát a duzzasztásnál tárolódik, és utána, ahol megemelődik a vízszint, onnantól kezdve a megemelt vízszint ad esélyt arra, hogy relatíve alacsonyabb költséggel, gravitációsan juttasd el a területek nagyobb részére. Tehát, hogy ezért mondom, hogy tározás esetében ezek jelenthetnék a volument, ami őrült nagyságrendű beruházásokat jelent a mai árviszonyokat tekintve. A másik oldalon pedig nekem tanulságos volt, hogy megnéztem azt, hogy ez a 41 ezer kilométernyi ilyen főmű, ami mondjuk a vízügyi igazgatóságok kezelésében van, ezt én sem tudtam, de hogy annak 21 ezer kilométer abból belvízcsatorna. Tehát összesen a 5400 kilométernyi, ami klasszikus értelemben öntöző, vagy esetleg kettős működésű csatorna. Tehát, hogy azért nagyon számomra is döbbenetes volt, hogy azért az eredeti funkciójukat tekintve ezek a művek azért alapvetően a víz elvezetésére szolgáltak, leszámítva persze a néhány nagy erre szolgáló infrastruktúra elemet. És hát egy belvízcsatorna, én nem vagyok vízügyi szakember, tehát ebben én kevésbé vagyok autentikus, de működési modelljét vagy kialakítását tekintve gondolom, hogy átalakítással tartható meg benne a víz egyáltalán. Tehát, hogy ez újfent beruházást, költséget, finanszírozási szükségletet jelent. De hogy ezek azok, amelyek potenciálisan erre alkalmasak. És valóban, ami még ide kapcsolódik, hogy viszont felértékelődnek azok a vízmegtartási létesítmények, amelyeket minden körülmény mellett még adott esetben egy termelő vagy egy termelői öntözési közösség egyébként meg tud valósítani, amely adott esetben a maga szempontjából képes ezt a típusú, a saját szükségleteinek bizonyos százalékát kielégíteni képes tározási kapacitásnak a létrehozását.
Ne felejtsük el, hogy a Tiszató vonatkozásában ez a nagyon komoly turisztikai helyzet is van, és célok vannak. Ennek következtében a Tiszatóat megpróbálják leengedni minden télen, azért, hogy a fagyos időkben ne legyen víz, és a talajon ne alakuljon ki itt komoly iszapréteg. És igen, a duzzasztás tavasszal csak a február közepe vége után tudja elkezdeni, és az lenne ideális, hogyha akkor jönnének a nagy havakról a nagyobb vízhozamok, amivel meg lehetne ezt duzzasztani. Tehát egész télen nem is tudja duzzasztani például a Tiszatavat, ami egy komoly, több hónapos kiesést jelent.
Térjünk egy kicsit a támogatásokra, mert említetted Zsolt, hogy az öntözés nem támogatja az Európai Unió. A Mi a helyzet a víz megtartással? Tehát mindazok a beruházások, amire most szükség lenne a víznek a megtartásához, a csatornarendszerek átalakításához, ott várható támogatás?
Annyiban akkor néhány gondolatot erről. Ugye termelői oldalról fog működni 2023 után is ez a mostani öntözésfejlesztési beruházás. Tehát ennyiben pontosítom, hogy megfelelő módon, tehát lehet támogatni a termelői beruházásokat. Ott is több szigorodás lesz egyébként, ezt majd, tehát most még, amíg vidékfejlesztési program keretében működünk, ugye most egyébként hosszabbítjuk 2023. június 30-ig a vízgazdálkodási öntözésfejlesztési felhívásunkat, de utána még szigorúbb lesz az uniós feltételrendszer, szigorúbb lett a termelői beruházásoknál, amelyhez támogatást kívánunk adni. Tehát erre majd érdemes készülni, többféle hatásvizsgálatot kell végezni. Mondok egy példát, eddig be tudtuk suvasztani azokat a területeket is, lényegében abba a kategóriába, hogy korábban működött ott öntözőrendszer, de mondjuk az elmúlt időszakban már nem, erre mi el tudtuk azt érni eddig, hogy ezeket régi korszerűsítésnek el lehetett adni, és ez kedvezőbb, könnyebb volt rá támogatást adni, most már ez sem lehet. Tehát, hogy magyarul termelői oldalon ez így megmarad, de több hatásvizsgálat, még szigorúbb, ugye a meglévő teleteknél még komolyabb ilyen vízmegtakarítási kötelezettségeket kell vállalni, tehát hogy a korábban kiöntözött vízhez képest hány százalékos megtakarítást érsz el. Tehát termelő oldalon szigorúbb feltételekkel, de tovább tud menni valamilyen mértékben a beruházás ösztönzés. Mi 70 milliárd forintot betettünk egyébként a 23-27-es kapcsolattervbe. Ugye ezzel most valahol a termelők egyébként ilyen 46 milliárd forintos támogatást nyertek el eddig. Az ilyen 750-800 termelő, aki ebből ruházott be, vagy ruház be, reményeink szerint még a mai körülmények között is éppen. És akkor ami viszont látszik, hogy ezekre, amikről beszélgettünk, főművi beruházásokra, ott lényegében, ami a vízpótlást, tehát magyarul a adott földrajzi területhez kapcsolódóan az egyébként eltűnt vízmennyiségek olyan típusú vízpótlása a főszabály szerint megengedett, pontosabban uniós forrásokból is támogatható, ahol ennek a víznek, amit te oda valamilyen úton eljuttatsz, ennek a nagyobb része egyébként elszivárog, vagy pontosabban direkt el is szivárogtatott, tehát ilyen elszivárogtató pontokon előre megtervezett módon, hogy javítsd az adott területnek a vízháztartását. Ugye ilyen a homokhátság, tehát ahol hogy példát hozzak, ahol lényegében kb. Az a feltétel, hogy akkor lehetett egyetem betervezni a következő időszak uniós támogatási programjai közé, hogyha ez a vízet te szándékosan elszivárogtatod, és nem elöntözött. Tehát, hogy ami pont Mezőhegyesnél példak elhangzott, hogy az egy alacsony hatékonyságú dolognak tekinthető, hogy a víz nagyobb része, amit te oda juttatsz drága pénzen, azt utána annak egy része nem öntözésként hasznosul. Na, az uniós logika pedig az, hogy te pótold ilyen értelemben a terület vízháztartását, és ne elöntözd. Tehát, hogy itt viszont mindaz, amiről beszélgetünk, főművi fejlesztések, tározás, duzzasztás, ezért mondom azt, hogy ezek alapvetően uniós forrásokból nem is finanszírozhatóak. Tehát itt saját magunkra vagyunk, ez alatt a nemzeti költségvetés és a nemzeti lehetőségeket értem, saját magunkra vagyunk utalva.
És hát azért ezek őrült földmunkákkal járó beruházások, úgyhogy biztos, hogy nagyon, nagyon komoly kihívást jelenthet ez akár országos szinten is, hogy ezek a főművi beavatkozások megtörténjenek, mert horribilisnek tűnik így kicsit nem teljesen szakértőként, de biztos, hogy ma nagyon nagy.
Beszéljünk még a vízmegtartásról, amit említettél, mert nekem azért az veszőparipám, hogy alapvetően, ha nosztalgikusan visszatekinteni, hál' Istennek nem tudok visszatekinteni 70-es évekre nosztalgikusan, nem is éltem meg, nem is viseltetek a rendszer iránt nosztalgiával, de minden esetre akkor is 70-es években mondjuk 380 ezer hektár volt az én legjobb tudomásom szerint ez az öntözésre berendezett területeknek a nagyságrendje, ez maradt fönn a az évkönyvekben. Na most ez 380 ezer hektár, ami mondjuk akkor a ilyen szempontból területileg nézve a fénykornak, tekintsük ebből a speciális szempontból fénykornak a területnagyságot tekintve legalábbis ezt az időszakot. Na most, amikor idén a mezőgazdasági területek 80%-a augusztus első két hetében súlyos vagy rendkívül kritikus aszályhelyzetben volt, akkor ez még egyszer jól jelzi, hogy ha tegyük föl, elmegyünk, most azt mondtuk, hogy 2030-ig szeretnénk a 350 ezer hektár, meg utána még adott esetben, és lesz víz a folyóinkban, tehát hogy több mindent adottnak tekintünk. Én azt mondom, hogy és ezzel sokan vitatkoznak velem, én 500 ezer hektárt szoktam magam számára azt mondani, hogy körülbelül reálisan ezekkel a hidrológiai vízgazdálkodási adottságokkal, vagy romló adottságokkal el lehet menni 500 000 hektárig mondjuk. De azért még van ott néhány millió hektár terület, ahol viszont ugyanezek a csapadékviszonyok lesznek érvényesek a következő időszakban is. Tavaly 517 mm esett országos átlagba. Egy rakat olyan terület van Magyarországon, főleg az Alföld középső részein, Jász-Nagykun, ez a nagykunsági rész, Békésnek egy része, tehát ez az Közép-Alföldön, ahol tényleg 300-350 mm-ek esnek egész évben összességében, és jönnek kezdve jön a vízmegtartás, ami ennek az agrotechnológiai háttere, a talajtakarástól kezdve, a talajlazítás versus szántás, tehát hogy ugye azok a kérdések jönnek elő, ami hogyan őrzöm meg a vizet a talajban, és ez szakmailag valóban majd olyan érdekes, mint az öntözés, és effektíve jóval több mezőgazdasági termőt és jóval több mezőgazdasági területet is érint egyébként. Nem a jövőben, nem 2025-ben, meg 2030-ban, hanem most 2022 őszén is.
Tehát nagyon sok dolgot lehet csinálni. Tehát gyakorlatilag ebben az egész szezonban gondolkodtunk a gyors megoldásokon, hogy kapás növényeknél mi lenne, hogyha tőszámot csökkentenénk. És ugye a növények nem egymás elől szívnák el a vizet, vagy ami régóta kísérletezett térállások, vetéseknél ezt előrébb vennénk, és akkor a növények nem egymás konkurenciáiként jelentkeznének. Egyébként talajművelésben ugye a 2010-es évek elején elindult egy nagyon komoly változás, a vízmegtartás a vízmegtartás védelmében, meg a talajállapot megtartásában, akkor indultak el olyan beruházások a termelők része, hogy olyan gépkapcsolatokat vásároltak, ahol már a topdanos, meg gruberes technológiák jöttek, tehát a szántás nélküli elhagyás, és minden művelet és minden komoly eszköznek a végén volt egy olyan henger, ami a talaj felső rétegét lezárta, tehát minden műveletnél már nagyon komoly talajlezáró művelet is volt, hogy a bent lévő csapadék, vagy vízmennyiség, vagy talajvíz készlet ne szivárogjon ebbe a történetbe. Ugye akkor jöttek ezt a szántás szükségességet, tehát ugye a klasszikus 78-as a nyári szántást, azt felejtsük el, hanem csúsztassuk hátrébb. Tehát ilyen dolgok már elindultak a 2010-es évek elején. Ebbe azt hiszem elég jól előrejárunk. A komoly projektek voltak ugye ebben, a támogatások voltak ezeknek a gépeknek a beszerzésére. Én úgy gondolom, aki előre látott, az már ezeken túl van. Ugye hát beszéltünk arról, hogy megyünk a digitális agrárium felé, ez is egy fontos dolog, tehát hogy ne csak a hőmérsékletet nézzük, hanem a talajállapotot is szenzorokkal, meg ilyeneket, meg műholdakkal. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy elindult és komplexen kezelődik majd ez a rendszer, ki fog ez alakulni. Én nagyon bízom benne, hogy ez a klímaváltozás, amiről szerintem is kell egy picit beszélni, ez meg fog állni. Tehát én egy ilyen 20 évvel ezelőtt, amikor elkezdték mesélni, hogy jön majd itt a klímaváltozás, én ilyen klímaszkeptikus voltam mostani, mivel azt gondoltam, hogy majd ez egy-két évig így lesz, és akkor majd utána visszaáll a régi rend egy-két év alatt. Hogy arra emlékeztem tanulmányomban, hogy itt volt még jégkorszak is régen, meg ilyenek, hogy ez csak ilyen átmeneti pár éves történet lesz. De most már nagyon látjuk mi termelők, hogy nagyon megváltozott a klímánk, gyakorlatilag két évszakká változott a négy évszakos kontinentális éghajlat. 6-8 hetes száraz periódusokat váltó közben egy lehűléses, csapadékosabb egy-két hét követ, és csak akkor így változnak az időjárás, hogy ilyen 4-6 hetes száraz időszak, utána csapadékosabb időszak. És ugye most, hogyha idén nyára vissza emlékeznek a kedves hallgatók vagy nézők, akkor idén is volt, nyáron is voltak ezek az egyhetes leülések, amikor ugye a júliusi balatonosoknak úgy nem jött be az az egy hét, de sajnos csapadék nem volt. Tehát a lehűléssel, amik nyáron voltak, az a lehűléses periódusok, a viharok megvoltak, de komoly csapadék nem jött, mint az előző években. Tehát az előző években is megvolt ez már, ez a száraz, nedves periódusok váltakozása, csak sajnos 2020-ban ezek a lehűlésekhez nem jött csapadék.
Picit vissza támogatás, meg akár oktatás. Tehát, hogy én most azt hallom ki a beszélgetésből, hogy a legfontosabb az az lenne, hogy olyan agrotechnológiákat meghonosítani, amelyek a víz megtartást segítik, és egyik oldalról ehhez kellenek beruházások, amihez kellenek források, itt majd kérdés, hogy a KAP ezt hogyan kezeli a következő időszakban. A másik oldal viszont a tudásátadás, tehát hogy emellett képzéssel, úgymond szakmai továbbképzéssel is kéne segíteni a termelő társadalmat, azt feltételezem. Mi erről a véleményetek?
Én azért tudok ennek a mezőhegyesi beruházásnak, mert ugye amikor mi az Európai Unióba csatlakoztunk, voltak ez a helyes mezőgazdasági gyakorlatok, és ezeknek a publikálása ma is van, igen, és akkor egy mezőhegyes egy előre fog járni, és ez egy tanuló dolog lehet, aki elmegy oda, és majd megnézheti ezt a modern, hatékony öntözőrendszert, hogyha nem is ez pontosan, vagy ennek egy újabb változatát majd a többi termelő is bevezeti, vagy bevezeti. Egy biztos, hogy ezekre elsődlegesen nagy szükség van, hogy legyenek előjárók az országban abból a szempontból, akik ezeket a beruházásokat megcsinálják, és a többiek el tudjanak menni, megnézni és megtanulni, hogy ezek hogy vannak ezek a kísérletek.
Nem ördögtől való, tehát nem egy megtanulható, de kétségtelen tény, hogy erőfeszítéseket kell hozzátenni, mert ez valóban neked a vetésszerkezetedet, a gépparkodat, az értékesítési csatornát, de igazából mindent érint, tehát hogy ezért érdekes, de szerintem tehát, hogy ez másképp kell a talajhoz viszonyulnod, tehát hogy nagyon sok olyan változtatást igényel, amit egy nem öntözéses gazdálkodási gyakorlatban egyszerűen nem kell, hogy foglalkozzál vele. Tehát ezért kell valóban, hogy mint a gazdasági vagy más oldalról, de ezek a típusú tudás, ez tényleg megnézhető legyen. És úgy van, hogy ahogy terjed, úgy igazából szomszédtól tanul leginkább, legkönnyebben, még ha nem is ismeri el a gazdálkodó, de sok esetben, de onnan lesi el a praktikát, mert ha azt látja, hogy neki a adott esetben a hozama akkor nem kétharmada felelett, mint az övé, akkor azért az a becsületes magyar irigység akkor azért feltámad, és azért csak megpróbálja érteni, hogy mit csinált a másik másképpen. Tehát van ennek egy ilyen normál terjedési módszere is, amelyet azért érdemesebb, hogy is mondjam, mesterséges normál tudásátadásos eszközökkel valóban ösztönözni.
Még egy picit a KAP-ról beszélve, hogy a KAP a következő időszakban milyen formában tudja támogatni az öntözést, nem, de mondjuk a vízmegtartó technológiát.
Tehát a termelői öntözést még egyszer igen, megfelelő feltételekkel, amit hozni kell. Tehát például mondom, tehát azok az alapparaméterek, hogy jónál rosszabb állapotú víztesten nem tudsz majd továbbra sem, nem engedik, hogy öntözésfejlesztési beruházást eszközölj. Tehát hogy ezekkel a szűkítő paraméterekkel vagy feltételekkel. A másik oldalon meg vízmegtartás szempontjából nagyon sok új eszközt vonultatunk fel. Sok új eszközt, mondok három példát. Egymásra épülnek, de példának okáért, ugye most az új rendszerben támogathatóvá válnak, nem szankciós területként kell majd azokat a területeket kezelni, amit lehet, hogy neked most éppen mélyebb az adott gazdaság tekintetében mélyebben lévő vízenyős terület, és nem éri meg egyszerűen rajta mondjuk szántóföldi kultúrát csinálni. És most lényegében nem lesz művelési kényszered, ezeket a területeket elszámolhatod, támogathatóvá válnak, tehát hogy ez akár még egyszer a vízmegtartáshoz szükséges területeket is ezeknek a megtartását ösztönzi, mert most neked lényegében van egy kötelezettséged, hogy lényegében műveld azt, tehát hogy faltól falig úgy tetszik, műveld a területet, mert egyébként ha gyomosodásnak minősül, meg jó ég tudja mivel, de valamilyen jogszín van, akkor kapsz majd egy szankciót, hogyha az nem, nincs megfelelő kultúra állapotban egyik oldalon. Ugye a másik oldalon, ugye majd az agrárökológiai programban, ott alapvetően ugye a talajra fókuszál, de ennek kapcsán valóban az összes ilyen téli talajtakarással, a forgatás nélküli talajművelésnek a financiális ösztönzésével, hogy ezt majd valahol egy ilyen 60-120 euró között, illetve inkább közelebb a 100 euró szektáronként fog beállni az agrárökológiai programban, amikor azért kapsz pénzt, hogy te ezeket a típusú vállásokat teszed, ahol szerintem sok gazdálkodó meg kell, hogy találja azokat a pontokat, ahol egyébként támogatás nélkül is neki megéri, hiszen arról beszélgettünk, hogy meg kellene saját magunktól is őrizni a nedvességet mondjuk a talajban. Próbálkozunk egy, vannak ezek a, szerintem nagyon rossz volt az elnevezéses, és nem is volt túl sikeres, de volt papíron ezek a nem termelő beruházások. Ennek egy nagyon rossz a neve is szerintem, nem is volt népszerű, és ebben is például változtatást csinálunk. Például a kokáért, ez ugyanaz, hogy pont építve arra, hogy neked mondjuk akkor nem vagy köteles azokat a területeket művelni abban a klasszikus értelemben, ahogy eddig tetted, meghagyhatod ezeket, és igazából pénzt adunk arra beruházási oldalon is, hogy adott esetben, ha most vízes részéről beszélgetünk, hogy ilyen kis vízmegtartó infrastruktúra a létesítményeket csinálj. És utána ezeket a területeket, ezt van ennek egy bonyolult neve, amelyet nem is feltétlenül jegyeztem meg még én sem, ilyen agroökológiai földhasználatváltást elősegítő támogatási csomag, amely egyel beszédesebb, mint a, vagy talán jobb, mint a nem termelő beruházás, de azért még van hova meg kell tanulni. És akkor a váltást csinálunk, mert ugye alapvetően gazdálkodó mit érez? Ha én kiveszem a területemet, azon nem fogok tudni termelni, abból nem lesz bevétel. És akkor most ehhez akkor egyik oldalon, tehát nem vagy köteles művelni, nem kapsz érte büntetés, szankciót, hogyha nem műveled. Pénzt adunk azért, hogy ott esetben mondjuk egy valamilyen beruházással ezt mondjuk meg egy vízmegtartásra alkalmassá tedd, és adunk fenntartási támogatást is hozzá, kicsit úgy, mint az erdőtelepítés, hogy néhány évig lényegében egyfajta kompenzációt építünk be a támogatási rendszerbe, hogy te ezt a földhasználatváltást megcsináltad az adott területen, ezt tehát megfinanszírozzuk, és utána egy ilyen kompenzációt adunk, ami lényegében azt kompenzálja, hogy te akkor az árbevételt nem realizálsz a eddig megszokott módon. Tehát egyfajta jövedelempótlást csinálunk, ahol még egyszer egy win-win helyzet állhat elő, mert megtartod mondjuk a vizet, neked ez javítja egyébként a környező területeidnek a vízháztartását és a talajállapotát, hiszen ott az akkor vízháztartás javulni fog, és még pénzt is kapsz ezért. Tehát, hogy próbáljuk ezt az ösztönző részét, kicsit a magyar termelői gondolkodáshoz adaptálva, amennyire lehet az uniós támogatási lehetőségeket. Tehát, hogy magyarul most több lépcsőben lesz ha úgy tetszik, a víz megtartással talajnedvesség, megtartással és a víz megtartással összefüggésben, és hát ösztönzők azok lesznek a támogatási rendszerben, de még egyszer szerintem azt hangsúlyozzuk, és ezt érdemes nagyon sokszor aláhúzni, hogy ezekre mai klimatikus és hidrológiai viszonyok között egyébként is, ahol lehet szüksége van, hogy a termelő megcsinálja, mert erre most, mert én Tamással ellentétben azt gondolom, vagy nem ellentétben, de annyival talán hadd pontosítsam, hogy lehet, hogy utoljára ilyen asszály 1863-ban volt, nekem ezt Jászlónkuszolnok megyében én ezt hallottam, hogy ha visszanézzük az évkönyveket, akkor írták le az ősök és elődök, hogy itt semmi nem maradt lényegében, de hogy ehhez hasonlók lényegében most már néhány évente, ha nem, lehet, hogy olyan, mint a tavalyi, most mondom, de hogy ilyen típusúak, ezek hosszú száraz időszakok, hőhullámokkal, hőstresszel kombinálva sokkal sűrűbben várhatóak a korábbi, mint mondjuk a Tamás pályájának kezdetén, az viszont hétszentség. Tehát innentől kezdve ezzel be kell kalkulálni egyszerűen a gyakorlatba, ezzel számolni kell, és ez a kicsit ez a, hogy öt éven belül hány szóval jó meg rossz esztendőnk, ezt ezt azért egy gazdálkodói szempontból kicsit a negatívabb irányba tolja, tehát akkor megkészülni kell rá, akkor megcsinálni kell, érte tenni kell érte, hogy minél kisebb kárral ússzuk meg, mert kiküszöbölni nem fogjuk tudni, mert ha nincs víz, nem esik, akkor nem esik, ha hőhullám van, hőhullám van, ez ellen mi itt emberi erővel sem fellépni nem tudunk, de eszközt viszont mindenkinek tudunk a kezébe adni, hogy maga a legjobb tudása meg eszközrendszere alapján, de védekezzen, amennyire lehet.
Köszönöm szépen, ez így teljesen világos. Mehetnek hozzátok tanulni, Gábor, a jó technikákat a termelőtársak?
Persze. Először át kell, hogy adva legyen ez az új rendszer, illetve az említett digitális megoldásokon is még dolgozunk, legalábbis azon mindenképpen, hogy a napi tevékenységünknek a része legyen, de a Ménes Birtok abszolút nyitott minden ilyen jellegű látogatásra, így is mondhatom azt, hogy nem is napi szinten, de heti szinten mindenféle csoport szokott minket látogatni, mindenfélét úgy értem, hogy agrárkötődésű, félig agrárkötődésű, idős, fiatal, egyetemi képzésben résztvevők, vagy most éppen falugazdászok csoportja fog majd látogatni minket, tehát abszolút nyitottak vagyunk, és mondhatom azt, hogy a Ménes Birtok berendezkedik arra, hogy a tevékenységének egyik része lesz az, hogy mint a gazdaságként tudjon működni a jövőben, és valóban használható információkkal lássa el az érdeklődőket Magyarországon, vagy akár külföldről is.
Köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy lassan beszélgetésünk végére érünk. Ezeket a témákat terveztem érinteni a mai napon. Én azt gondolom, hogy egy nagyon fontos konklúzióra jutottunk, hogy a vízgazdálkodás a jövő gazdálkodásának egy meghatározó eleme. Ezzel a témával érdemes tovább foglalkozni, és akkor itt egy picit a reklám helye, hogy a következő ilyen szakmai ártalom beszélgetésnek ez lesz a témája, hogy milyen talajápolási agrotechnológiák vannak, amivel tovább lehet menni a vízmegtartás útján. Tehát a legközelebbi beszélgetésen ezzel fogunk foglalkozni. Én nagyon szépen köszönöm nektek, hogy eljöttetek ma ide hozzánk.
Köszönjük mi is.
Köszönjük szépen.
Nagyon hasznos információkkal láttátok el a nézőket és a hallgatókat. Úgyhogy már csak egy elem maradt hátra, hogy a szokásainknak megfelelően arra kérlek titeket, hogy egy szignóval lássátok el ezt a szép fém öntöző kannánkat, amin most már elég szépen gyűlnek az aláírások. És akkor még egyszer köszönöm szépen nektek.
Köszönöm, kezdhetem én.
Igen.
És akkor aztán továbbadom.
Ez meg fogom a kupakot esetleg, okay. És akkor adom tovább.
Keresek egy másik felületet, ami még kevésbé használt. Egy. Itt szalom.
Hát csak lehet, hogy csak ide leteszem. Nagyon szépen köszönöm nektek még egyszer.
Köszönjük a meghívást.
És akkor a köszönjük. Termelő kollégáknak pedig egy sikeres 2023-as gazdálkodást kívánunk, és igyekszünk a továbbiakban is szakmai tanácsokkal ellátni őket, hogy ez valóban sikerüljön. Esőt nem tudunk garantálni, de amit lehet szakmai ismereteket, azokat rendelkezésekre bocsájtunk. Köszönjük szépen a figyelmet.
Köszönjük szépen.
Mi köszönjük szépen.
Kémiát alkotunk.